számon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Bővül a Bogácsi gyógy- és strandfürdő szolgáltatása, új irodát kaptak a polgárőrök Nyíregyházán. Május 1-én ebben az évben is lesz főzőverseny a Hatvani Népkertben. Ezek majd műsorunk főbb híreit, tartsanak velünk. Bővül a Bogácsi gyógy- és strandfürdő szolgáltatása, tematikus túraútvonal létesül Bogács Cserépfalú Bükzsérc között a konzorciumban benyújtott Európai Uniós pályázat révén. A beruházás a terület és településfejlesztési operatív program plusz keretében valósul meg, az elnyert 423 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásnak köszönhetően. A projekt fő elemeként a Bogácsi gyógy- és strandfürdő szolgáltatásait bővítik, 4 csúszdás vízivárat építenek, valamint a 2-es számú ikermedence teljes burkolatát felújítják, az 1-es számú ikermedencében árnyékoló szerkezeteket telepítenek, vízi élményelemekkel gazdagodnak majd a medencék. Emellett egy vízgépházat is létesítenek, bővítik a kiszolgáló infrastruktúrát, WC épületet építenek, mellette a zuhanyzó épület felújítása is megtörténik, fejlesztik a térvilágítást, bővítik a kamerarendszert és a wifi hálózatot. Mindemellett a projekt tartalmaz egy aktív túraútvonal kialakítást, melynek megvalósításában konzorciumi partnerként közreműködik Cserépfalu és Bükzsérc önkormányzata. A gyalogos útvonal a 3 érintett település körbejárhatóságát biztosítja. 2 pihenőhelyet is létrehoznak, ahol a túrázók modern igényeit elégítik ki digitális elemekkel, okospadokkal. Emellett az útvonal menti élővilágot és magát az útvonalat bemutató információs táblákat is kihelyeznek. Ennek eredményeképpen nő a turisták Dél-Borsodban tartózkodás ideje, a projekt elősegíti a vármegyén belüli desztinációk hálózatos összekapcsolódását, valamint hozzájárul a fürdő tágabb környezetében is a helyi gazdaság élénkítéséhez. A beruházást várhatóan jövő február végéig megvalósítják. Egy felújított épületszárnyban kapott helyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Polgárőr Szövetség Nyíregyházi Járási Koordinációs Irodája Nyíregyházán a Városmajor utca 2 szám alatt. Az átadón Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere azt mondta, a városvezetés kiemelten támogatja a polgárőröket, akik eddig is sokat tettek a helyi közbiztonság javításáért. Lisowski Róbertet a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Polgárőr Szövetség elnökét hallják.
Nagyon nagy dolog a nyíregyházi polgárügyeseteknek az életében, hiszen egy ilyen modern épületszárny birtokba vétele az nagyban segíti majd a térségben működő polgárügyeseteknek a munkáját. Ezek a helységek alkalmasak lesznek a Nyíregyházán szolgáltatást teljesítő polgárőrök számára irodai tevékenység, szakmai továbbképzések, összejövetelek megtartására.
Túróczi Kinga, a Nyíregyházi Polgárőrök Járási Koordinátora.
Egyre jobb a megítélése, én úgy látom a polgárőrségnek, ez egy önkéntes munka, tehát nem jár érte fizetés. Nyíregyházán igyekszünk egyre több polgárőrt bevonni, hiszen megyei jogú városként egy hatalmas területet kell, hogy biztosítsunk. A rendőrségnek vagyunk az együttműködő stratégiai partnere, így hát a közrend és a közbiztonság az elsődleges feladatunk, így az utcákon járőrözünk. Aki pedig polgárőr szeretne lenni, az a Nyíregyházi Koordinációs Irodát, vagy bármelyik polgárőr egyesületet keresve tud hozzánk jelentkezni, és akkor az adott helyhez fogjuk őt irányítani.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.
Nem sok helyen van ilyen az országban, és olyan kiemelt támogatás sem, amit a Nyíregyházi önkormányzat biztosít, de meg is érdemlik, mert ezek a polgárőrök szabad idejükben ingyenesen járőröznek, vesznek részt városi nagy rendezvényeken, folyamatosan iskolakezdéstől számtalan eseményen, ami azért fontos, hogy az a közbiztonsági szint, amit az elmúlt 15 évben elértünk, az megmaradjon. Nagyon nagyot lépett előre a város, tehát a közbiztonsági eredményekben, mutatókban, és ezt szeretnénk fenntartani, és ha lehet még erősíteni.
Bordás Béla, Nyíregyháza városgondnoka.
Közel 500 fővel vannak jelen, hát ez változik. Vannak aktívak és vannak inaktív polgárőr egyesületek. Nyilván a úgynevezett idősebb polgárőrtől nem várható el az a szolgálati óraszám, amit egy fiatalabb polgárőrtől például a Józsavárosba elvárunk, vagy az Örökös Földön.
A nyomozók 4 elkövetőt is elfogtak, akik rendszeresen bosszúságot okoztak a lakóknak Egerben. A városi rendőrkapitányság nyomozói tehát 11 nap alatt 4 tettest is elkaptak, akiket sorozatos lopással és egyéb bűncselekményekkel gyanúsítanak. Először április 10-én vettek őrizetbe egy 30 éves verpeléti férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy több vagyonelleni bűncselekményt is elkövetett lakóhelyén, illetve Egerben. Zsebtolvaj volt, többször is járókelők figyelmetlenségét használta ki, és pénztárcát, illetve pénzt vett el tőlük, de előfordult, hogy boltokból, cukrászdából lopott. Április 19-én egy szúcsi házaspárt is elfogtak a rendőrök, kiderült róluk, hogy az elmúlt fél évben több egri társasházba, illetve garázsba is behatoltak, majd különböző ruhákat, élelmiszereket, műszaki cikkeket vittek el. Egy 32 éves egri férfi pedig április 21-én akadt a rendőrök horgára, aki a gyanú szerint egy hónap alatt több parkoló autóból is vitt el értékeket, illetve egy hétvégi házat is feltört. A rendőrök az elkövetőket gyanúsítottként hallgatták ki, továbbá kezdeményezték a letartóztatásukat, melyet a bíróság mind a 4 esetében elrendelt. Május 1-én ebben az évben is lesz főzőverseny a Hatvani Népkertben. Az esemény reggel 8 órakor kezdődik és 14 óráig tart. A versenyen 3 fős csapatok mérettethetik meg magukat 3 kategóriában, az egytálételek, a grillételek és a helyben készített desszertek műfajaiban. Az eredményekről pedig szakmai zsűri dönt majd. Báti Dobos Szilvia, művelődés szervezőt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Majár is főzőverseny nélkül sose ment le 60-ba. Most is így lesz ez. Hány fős csapatok ez meg van határozva?
3 fős csapatok alapvetően, de természetesen lehetnek segítők. De egy főzőmester és 2 kukta jelentkezését.
Tehát minimum a 3 fő, több lehet-e?
Több, igazából nem, de általában mindig az a tapasztalat, hogy vannak még besegítők.
Vannak ilyen segítők.
De aki a versenycsapat, az 3 fős. Tehát egy főzőmester és 2 kukta.
Tavaly, amikor eredményt hirdettünk, és ugye konferáltam az eseményt, akkor annyiféle kategóriában kellett külön-külön mondani, hogy szinte a repertoár széles skálája mozgott a menüsoron. Ki van ez egyébként most is tűzve, hogy milyen kategóriákban lehet jelentkezni. Tehát azon kívül, hogy valaki ír nektek egy e-mailt, neki meg kell írnia, hogy milyen kategóriában nevez meg azt is, hogy hány fővel, meg mi a neve a csoportnak.
Így
kell
van, ezt meg is könnyítettük a jelentkezési lapon. Várjuk a csapat nevét, nagyon kreatív találmányokkal találkoztunk már. Várjuk azt is, hogy melyik kategóriában indulnak. 3 kategóriából lehet választani. Van, aki többen is indul, nyugodtan lehet egy csapatnak több kategóriában is indulni. Az első kategória a hagyományőrző egy tálételek kategóriája, a második a grill és street food ételek kategóriája, a harmadik pedig a helyben készült desszertek, édességek. És ami még plusz, hogy a zsűri külön díjazni fogja a terítéket is, és az elrendezést.
Ez hol lesz, és hány órakor kezdődik?
Ez május 1-én reggel 8 órától már lehet bepakolni. 8-9 között zömmel lezajlik ez a bepakolás, és a Népkertben kerül erre sor. Körülbelül 2 óra körül várható az eredményhirdetés, tehát a délelőtt áll rendelkezésre a csapatoknak arra, hogy a konyha remekeiket elkészítsék.
Van-e olyan kitétel, hogy esetleg, hogyha ilyen égi áldásos lesz, mint a héten is volt többször, van ilyen, hogy esetleg akkor ez elmaradhat, vagy nem lesz megtartva?
Nem tudunk ilyenről.
Tehát jelen pillanatban mindegy, milyen körülmények uralkodnak, időjárás nem lesz tudom. Ennek a mérvadója. Ez a lényeg. Legalábbis a mostani álláspont szerint.
Élete legnehezebb időszakát dolgozza fel Márkus Liza gyöngyösi énekes új dala. Zeneszerzői munkásságának legkiemelkedőbb alkotásaként tekint az elkészült Lehet-e még című zeneszámra. A részletekről Márkus Liza zeneszerző énekest tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Most essék szó Márkus Lizáról. Mikor találkozott a kis Liza azzal, hogy énekelni szeretne? Alapvetően nálam nem ez a nagyon tipikus történet van, hogy már kiskora óta énekelt. Az igaz, hogy kiskoromban is a művészetek vonzottak, például ugye végig kiskoromtól néptáncoltam, aztán az iskolába bekerülve mindig énekkari tag voltam, de úgy igazán, amikor komolyan az éneklés felé fordultam, az 8. koromban volt, 14 évesen kezdtem Zilai Györgyinél Gyöngyösön éneket tanulni, és aztán mindig szerepeltem az iskolai gálákon, ahol csak lehetett, így megmutattam magamat, és egyre jobban tetszett így az éneklés. Aztán, amikor a gimnázium után felvettek a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatórium jazz tanszakára, valójában akkor fordult át ez bennem úgy, hogy ez volt egy olyan egyértelmű visszajelzés, amiből azt éreztem, hogy ez hivatásszerűen kell, és szeretném csinálni a jövőben is. Az új dalomnak is a kreatív folyamataiban gyakorlatilag szinte egyedül vettem részt, és úgy érzem, hogy ezen a szinten, ahol most tartok, ezen sikerül az én lehetőségeimhez képest a legminőségibb módon megmutatni magam.
Láttuk ennek a mostani új dalnak is a születését egészen onnantól fogva, hogy bepromóztad, hogy rövidesen következik, aztán megosztottad a dalszöveget, aztán megjelent a kis klip, aztán megjelent a végleges. Meséljünk már erről a dalról, erről a születésről, lehet-e még az a címe, miért pont ez a címe, és akkor a szövegéről is, mert ezt is te írtad, én úgy gondolom, ha legalábbis előbb azt mondtad, hogy a dalszövegeket is te írod.
Azt hiszem, hogy a zeneszerzői munkásságomnak ez az eddigi legkiemeltebb alkotásom, mert ezt az elejétől végéig szöveg, dallam és harmonizáció tekintetében is én szereztem. A hangszerelésben volt segítségem, ugye, mert természetesen a klipkészítésben, de alapvetően maga a dal az az én kezeim közül került ki. Az a címe, hogy lehet-e még, és nagyon nehéz erről a dalról és a keletkezéséről beszélnem, mert az, ami mögötte áll, és ahogyan éreztem magam ekkor, az rendkívüli módon szemben áll az én nagyon életigellő és derűs személyiségemmel, mert ez a dal egyébként életem legnehezebb és legsötétebb időszakát dolgozza fel. Nagyon rövid időn belül két családtagomat vesztettem el, és emellett még más nagy életesemények, veszteségek is értek, és ebben az időszakban született meg ez a dal, amikor semmi más kérdés nem foglalkoztatott, csak az, hogy valaha lehet-e még boldogan élni, lehet-e csak úgy egy nap önfeledten létezni, vagy majd most már ez mindig ennyire nehéz lesz.
Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, a felhők fokozatosan eloszlanak, csapadékra tehát legfeljebb a reggeli órákban kell még számítani. Sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban 11-12, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. április 25-én, pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Tanulmányi versenyen adhattak számot 7.-10. évfolyamos diákok az EGRI Fertály Mesterség újjáalakulásának 30 éves évfordulójához kapcsolódóan. Aranydiplomákkal díjazták a Gyöngyösi Kantáre Kamara Kórus. Ezek a mai adás témái. Most mondom a részleteket. Az EGRI Fertálymesteri Testület, a Művelt Ifjúságért Alapítvány és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Kulturális Örökség és Művelődés Történet Tanszéke a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával tanulmányi versenyt hirdetett a 7.-10. évfolyamos diákok részére az EGRI Fertálymesterség újjáalakításának 30 éves évfordulójához kapcsolódóan. A megmérettetésről először Sándor József, a Művelt Ifjúságért Alapítvány alapítóinak képviselője, a harmadik negyed kiérdemült fertálymestere nyilatkozott.
Minden 10. évfordulóhoz kapcsolódóan volt egy-egy verseny. Most annyiban jelent újítást, hogy Kárpát-medencei tanulmányi versenyt hirdettünk. A korábbi a 10 és a 20 éves évfordulóhoz kapcsolódóan Egervárosban lett meghirdetve a verseny, és két kategóriában, 7.-8. osztályosoknak és 9.-10. osztályosoknak. A verseny három részből áll. Az első részben egy helytörténeti kutatást kellett végezni a diákoknak, azzal a szándékkal is, hogy a helytörténet érdekességeire irányítsuk a figyelmüket, hiszen a középkorban a Kárpát-medence szerte elterjedt volt ez a tizedesek, utcakapitányok, fertálymesterek rendszere, hogy amelyik települést ők vizsgálják ott, ez meddig maradt fent, milyen feladatokat láttak el, hogyan működött. Ezeket értékelték a versenybizottság tagjai, pontot kaptak rá, volt egy második forduló, a témával foglalkozó irodalom jeles alkotói közül egy emészthető, ilyen 40-50 oldalas részt kellett a diákoknak áttanulmányozniuk, és ezután egy órás internetes fordulóba meg kellett oldani ehhez kapcsolódó feladatot. Az így kialakult két forduló alapján kialakult eredmény hozta a döntőnek a résztvevőt, és akkor így kerültek be 4-en az általános iskolás kategóriából is, 5-en a középiskolás kategóriából ide a mai versenyre.
De négy csapat, illetve 5 csapat, tehát igen, csapatonként értjük a számokat.
Igen.
Honnan jöttek a tanulók? Tehát Egerből, Eger környékéről?
Egerből jöttek, Tiszafüredről, Fótról, illetve Budapestről is érkeztek diákok.
Aki jól szerepel, az sikeres élményeken túl mivel tér haza?
Tehát természetesen a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával valósul meg a verseny, ezért szép ajándékokat is tudunk adni a helyezetteknek. Mindegyik csapattag, hogy Egerhez kötődjön, az egy kis jelvényt, fertálymesteri jelvényt kap ajándékba. Ezen kívül 8000 forinttól egészen 20000 forintos könyvutalványt személyenként a nyertesek megkapják. Az EGRI Fertálymesterséget feldolgozó Brezna Imré könyvének a hasonmás kiadását, a felkészítő tanároknak borral kedveskedünk. És szerintem a nyerteseknek a legnagyobb jutalom az lesz, hogy a végén főkapitány urunk tiszteletbeli junior fertálymesteri avatja őket.
7.-10. évfolyamos diákok számára lesz most itt egy megmérettetés, és azért Várkonyi Györgyel beszélgetek az EGRI Fertálymesteri Testület főkapitányával, hiszen ez a Fertálymesteri Testület 30 éves évfordulójára egyfajta megmérettetés lesz, csak pont azon gondolkoztam, hogy 7.-10. évfolyamos diákok mennyire vannak tisztában egyáltalán a Fertálymesteri Testület múltjával, hagyományaival.
Ahogy tisztában legyenek, azért rendeztük ezt a versenyt. Tulajdonképpen már a 1931-es célkitűzések között megtaláljuk azt a mondatot, hogy ápolni kell a fiatalságot, nevelnünk kell, ottal az iskola befejezte a nevelést, akkor jöjjenek a fertálymesterek. Úgy gondoltuk, hogy Egerben mindenképpen tudni kell valamit a feltármesterségtől, hiszen már 1694-ben a jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy a négy kapunál négy főfeltármester, meg négy tizedes és négy altizedes volt. Ezért írtuk ki ezt a versenyt, illetve szorosabbra akarjuk fűzni a kapcsolatot a diáksággal. Ne csak mivének, mert én már nagyon annak számítok, gondolkozzunk így, hanem próbáljuk a hagyományainkat átültetni a gyerekekbe is, és ha minél hamarabb kezdjük, annál jobb. Egy ilyen vetélkedő pedig nagyszerű alkalom erre.
A testület hogyan segítette a felkészítését a diákoknak?
Igen, tulajdonképpen már régóta bevonjuk a gyerekeket is azokba a munkákba, amit itt Egerbe próbálunk megvalósítani, tehát a gyerekváros takarítása, a rókuskápolna közötti rendcsinálás, szemétszedés és így tovább, hogy a felnőttekkel együtt ott legyenek, vagy egy ilyen szomszédsági találkozókon is mindenképpen várjuk a gyerekeket, és adtunk anyagot hozzá. Tulajdonképpen kaptak egy kis könyvet, amit még Rezna írt, beletettük mind a kettőt, azt hiszem, 1901-est és az 1930-valahányast is. Köztudott, hogy Rezna az elején ellene volt ennek az egésznek. Ő tulajdonképpen csak azt látta, hogy ezek esznek, isznak, és jól érzik magukat. De utána, miután egy kicsit beleásta magát a történetbe, rájött, hogy a közösségépítésnek egy nagyon fontos, hogy úgy mondjam, kohója ez az egész, és így odaadtuk a könyvét, adtunk ki fényképeket, hogy lássák, hogy mi történt. Például most is lesz majd a versenybe Kálai Miklós miniszterelnök, mikor jött Egerbe, feltármesterek fogadták, és ezt a képet kell majd kirakni Pázlejből, és megmondani, hogy ki van a képen. De volt egy bemutatkozó előadás, minden csapatnak egy kis történetet kellett mondani a hozzájuk legközelebb eső helyiségbe, hogy voltak a feltármesterek, vagy nem voltak, és egész érdekes pályamunkák érkeztek. A gyerekek az interneten is, meg egyéb helyeken is utána tudtak nézni, hogy mégis mi volt ez, és remélem, hogy jól felkészültek.
Aranydiplomákkal díjazták a gyöngyösi Kantare Kamara kórust. A kórustagok április 15-én és 16-án vettek részt a Budapesten rendezett 19. nemzetközi kórusversenyen. 11 ország, 26 énekkara, 35 produkcióval állt a Budapesti Music Center és a Művészetek Palotája pódiumain. A részletekről Józsa Kalocsai Mária karnagyot, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Hát a gratuláció szavai az elsők. Három kiváló minősítés, mind a háromról beszélj, majd arra kérlek. Itt van egy gyönyörű üvegplakett is gravírozva. Úgy tértetek haza erről, hogy gyakorlatilag elhoztátok a babérokat, szó szerint, de hogy kerültetek oda?
Törekvő nép vagyunk mi. Nagyon szeretjük a versenyzést, szeretjük azt, ami fejleszt minket, és most már meg elhatároztuk, hogy minden évben azért megyünk valahova, ami minket még feljebb vihet, még többet tanulhatunk, még többet fejlődhetünk, és idén a nemzetközi kórusverseny volt az első ilyen remek alkalom, és nagyon sokat készültünk rá, bár érdekes módon, most picivel talán kevesebbet a tavalyi pozsonyi versenyhez képest, nagyon sok volt a betegség, és emiatt teljesen visszavetett minket minden, de mindegy, mindenki beleadott apait, anyait, amit csak tudott, amikor ott volt, akkor dolgoztunk. Hát meglett a gyümölcse, mert ez azért egy szép.
Ugye az április 13-16 között került megrendezésre.
Igen, igen, Budapesten.
Nem olyan régen, nem. Tehát gyakorlatilag
húsvét előtt közvetlenül.
Most. Igen. És említettem itt az elején rögtön, hogy az üveg, gravírozott üveg plaketten kívül három oklevél tulajdonosa is mind a három mást takar. Beszéljünk már arról, hogy egy-egy oklevél mihez is társul.
Ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Nem volt még a mi kórus munkánk során arra precedens, hogy úgynevezett kategória győztes emblémát hozhassunk el. Ez egy óriási dolog. Tehát a vegyeskarok kategóriában, a B-vegyeskarok kategóriában a legmagasabb pontszámot értük el a kórusok között, és ennek szólt az egyik oklevél, ez az egyik a kategória győztes cím. Hát ennek borzasztóan örültünk, mert ez nagyon nagy dolog. És a másik nagy örömünk az, hogy nyilván két kategóriában indultunk, a vegyes karok B és a muzika szakra kategóriában, de mindkettőben egyedileg pontozták a kórusműveket sok-sok szempont alapján, és ezek az egyedi pontszámok kivétel nélkül, azt hiszem egyetlen egy olyan van, de hát ez rengeteg pontszám, ami összeadódik, ami nem az arany kategória egyetlen egy ponttal van alatt. Tehát, hogy éppen, hogy az egy 19 pont, de minden 20 vagy 20 fölötti pontszám az összes kórusmű összes kategóriának. Ez egy hatalmas dolog, ezt kiemelte a zsűri, hogy egyrészt nyilván ezért is van a kategória győztes cím, de a másik kategóriában, a szakrában, ahol nem lettünk kategória győztesek, hát ott varázslatos kórusok voltak, olyan lettek, olyan svédek, hát olyan gyönyörűen szóltak, jó volt hallgatni, de hogy ott is folyamatosan az arany pont számban voltunk.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent Atya gyászszertartását szombaton délelőtt 10 órakor tartják a Szent Péter téren, majd a pápát a római Santa Maria Maggiore székesegyházban helyezik végső nyugalomra. Orbán Viktor miniszterelnök, Semmén Zsolt miniszterelnök helyettes és Súlyog Tamás köztársasági elnök is részt vesz a szertartáson. Magyarországon nemzeti gyásznap lesz. Tárnyák Csaba egréjesek körlevélben kéri a papságot, hogy szombaton 10 órakor szólaljanak meg a templomok harangjai az egyházmegyében, és kéri, buzdítsák a híveket, hogy a közvetítéseken keresztül vegyenek részt a Szent Atya temetési szertartásán. A főpásztor aztán szombaton 18 óra 30 perckor Ferenc pápáért koncelebrált szentmisét mutat be az egri bazilikában. A vatikáni gyászszertartást és az egri eseményt is élőben közvetíti majd rádiunk. A Szentszéki Sajtóközpont csütörtökön közzétette a tervet, milyen lesz Ferenc pápa síremléke a Santa Maria Maggiore bazilika baloldali mellékhajójában. A síremlék márványból készül, a sírkövön csak a Franciscus felirat, a főkefalán pedig mellkeresztjének reprodukciója látható. A pápa halála utáni időszakot a katolikus egyházban sede vacantének, latinul üres széknek nevezik. Ez a kifejezés arra utal, hogy az apostoli szék, vagyis a római pápa hivatala átmenetileg betöltetlen. Ebben az időszakban különleges egyházi és protokolláris szabályok léptek életbe, amelyek évszázados hagyományokra épülnek, és részletesen szabályozva vannak az apostoli konstitúciókban. Szabó József plébánost Fekete Gábor kérdezte.
Először is orvosilag állapítják meg, ez tegnap hétfőn volt reggel 7 óra 35 perckor, a halál beállta, és utána pedig kihirdetik azt, hogy a Szent Atya meghalt, és utána van egy ünnepélyes formula, nagyon szépen szabályozzák, hogy hogyan is megy maga a pápának a temetése és a hírlórás annak, hogy ő meghalt, és a pápa is, Ferenc pápa ezen változtatott is, van egy szertartás könyv, az Ordo Essec Varium Romani Pontificis, ami előírja azt, hogy hogyan történnek ezek pontosan, mi lépésről lépésre, és van az orvosi megállapítás. Tegnap este 8 órakor volt a Szent Márta ház kápolnájában volt, amikor hivatalosan megállapították a halál bekövetkeztét, és utána a Ferenc pápát a koporsóba helyezték. Az interneten erről már láthatunk is képeket. És hogy ezután következett a pápai lakosztálynak a lepecsételése, és az úgynevezett halászgyűrű, Ferenc pápának a püspöki, a pápai gyűrűjének az összetörése.
Ennek is megvan egy hivatalos protokollja, tehát ezt nem akármilyen úton, módon teszik úgy tönkre, idézőjelbe tönkre, hogy összetörik nyilván a halászgyűrűt, a pecsétgyűrűt, ennek megvan a hivatalos útja, ez hogyan történik?
Pontosan a gyűrűnek az összetörését azt nem tudom, de igazából ez mind liturgikusan történik. Tehát az is, hogy a halál megállapítása is, azt az orvos megállapította, de hogy hivatalosan mondják, ez egy imádság keretében is, akkor a koporsóba helyezik a Ferenc pápának a holttestét, ahol helyezték, ő ezen változtatott, ő 2024. április 29-én hagyta jóvá a új szertartáskönyvet, amin változtatások vannak. Itt például a Szent Atya azt kérte, hogy ne úgy ravatalozzák fel, mint az előző pápákat, hanem egy emelvényre feltették őket, hanem már egyből a koporsóba helyezzék, és azon is változtatott, hogy ez a halál megállapításának a hivatalos ceremóniája eddig a szobában történt, ahol elhunyt, most már a kápolnában történik, a Szent Márta háznak a kápolnájában, utána koporsóba helyezik, és így viszik majd át a Szent Péter bazilikába, és elő ott akkor a hívek tudnak imádkozni érte, le tudják róni az ő tiszteletüket, szeretetüket a Szent Atya előtt, és a temetés előtti estén akkor lezárják a koporsót, és most már megjött a temetésnek az időpontja, tehát a szombaton lesz, 10 órakor, hogy a Szent Péter bazilikában, a Szent Péter téren, és a Szent Atya kérte, hogy a Santa Maria Maggiore bazilikában ott temessék el, tehát ő nem a Szent Péter bazilikában, mint eddig a pápákat, hanem a Maria Maggiore bazilikában, és oda viszik át.
A pápa halála utáni időszakot a katolikus egyházban sede vacante, azaz üres szék, ahogy nevezik. Szabó József plébánost ezzel kapcsolatban Fekete Gábor kérdezte. Ferenc pápa halála és temetése miatt nem tartják meg az eredetileg kitűzött napon, április 26-án Bódi Mária Magdolna boldogavatási szertartásának ünneplését. Most az egyházunk, miközben megköszöni az ő személyét és az általa kapott ajándékokat, gyászol, készül az ő temetésére és imádkozik. Ezért és az ilyenkor érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően nincs mód arra, hogy a pápa személyhez kötődő liturgikus eseményeket meg tudjuk ünnepelni. Így Bódi Mária Magdolna boldogavatási szertartásának ünneplésére sem kerülhet sor az előre kiadott időpontban szombaton. Ezt egy későbbi időpontra halasztjuk el, olvasható a Veszprémi érsekség honlapján. Görögkatolikus bölcsödét avattak a Borsodabói Zemplén vármegyei Encsen. Az új szociális intézményt kedden szentelte meg Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök. A bölcsöde alapkövét tavaly júniusban tették le, idén pedig a kisgyermekek beszoktatása kezdődik már. A 25 gyermek befogadására alkalmas bölcsöde Encs városában, a görögkatolikus templom közelében, az uszoda szomszédságában épült meg. Az új épületet tehát fényes kedden adták át ünnepélyes keretek között. A megjelentetett Bialkó Mária a Miskolci Egyházmegye közfeladatellátó intézményeinek fenntartója, igazgatója köszöntötte. Köztük Soltész Miklóst, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárát, Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselőt, Szántó Marianna jegyzőt, Encsváros önkormányzata és intézményei, valamint a történelmi egyházak képviselőit. Orosz Atanász püspök köszöntőjében a bölcsöde nevének választására is kitért. A 30 évvel ezelőtt Encsen megépült templomot az ősatyák oltalmába ajánlották. Az egyikük Jákob, akinek legkisebb fia volt Benyámin, akihez végtelen szeretettel ragaszkodott. Hazánkban az első bölcsöde 1852. április 21-én nyílt meg. Erre emlékezve ezen a napon tartják a bölcsödék napját, idén az ezt követő első munkanapon fényes hétkedjén. A püspök megemlékezett a ravatalon nyugvó Ferenc pápáról, aki magyarországi látogatásai során is kicsin gyermekeket áldott meg és emelt föl, még a maga öregkora és testi erőtlenség ellenére is. Ezzel a szeretettel várjuk mi is a bölcsödébe érkezőket, és kívánjuk az itt dolgozóknak, hogy mindig meglegyen az erő és a kitartás ahhoz, hogy a mindennapok kihívásaira választ tudjanak adni. Ehhez az áldás megvan, és a húséti öröm is, zárta beszédét a miskolci püspök. A Benyámin görögkatolikus bölcsöde a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásából kormányzati támogatással valósulhatott meg. Az épület Szuhai László terv alapján készült, akinek nevéhez az egyházmegyében már több nevelési oktatási intézmény is fűződik. A rendezvényt az Edelényi Szent Miklós görögkatolikus általános iskola óvoda és alapfokú művészeti iskola, valamint a Sejebi Szent Gergely tagiskola művészeti képzésben résztvevő diákjainak műsora színesítette. Április 27-én, Irgalmasság vasárnapján, Sátoraljóújhelyen a Szent István király római katolikus főplébánia templomban délután 13:30-kor kezdődik az Isteni Irgalmasság ünnepének rendezvénye, a Sátoraljóújhelyi főplébánia és a hegyközi karizmatikus megújulás közös szervezésében. Rózsafüzér, dicsőítés, 15 órakor az irgalmasságimái, utána tanítás, szentségimádás és 18 órától ünnepi szentmise szerepel a programban. A szentmisét Balogh Gyula atya, Gyöngyös Felsőváros plébánosa mutatja be, az ünnepi tanítás Varró Istvántól, az Elizeus szolgáló csoport vezetőjétől lesz hallható. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők. Gyógyító imaest lesz Szent Peregrin a daganatos betegek védőszentje ünnepnapja alkalmából a Füzéradványi Katolikus templomban május 4-én vasárnap. 16 órakor rózsafűzér gyóntatás, 16 óra 30 perckor dicsőítés, 16 óra 45 perctől szentségimádás, 18 órától szentmise a betegekért, amelyet Szabó József Miskolc Diósgyőrű plébános mutat be, aztán egyéni áldás a Szent Peregrinerekével. Mindenkit szeretettel vár a hegyközi karizmatikus megújulás, kérve, hogy mostantól, tehát április 25-től ima kilenceddel és böjttel készüljünk együtt. Országos cigánypasztorációs csendes lelkinapot szervez a Boldog Ceferino Intézet május 10-én Csatka-Szentkúton. A nap során dicsőítés, szentmise, öröm útja, tanúságtétel lesz a program, és a nap tanítója Székely János szombathelyi egyházmegyés püspök. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Az esemény ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött, jelentkezni május 4-ig lehet. E-mail cím asszisztens@boldogceferinointézet.hu, telefonszám információkért 30-as 161-25-77-es. 40 napos gyalogos zarándoklatot hirdet a Mária út Egyesület a Csíksomlyói búcsúba. A szervezők azt írták, a Márton Áron nevét viselő zarándoklat április 29-én 7 órakor indul Budapestről, a Normafán található Szent Anna kápolnától, és június 6-án érkezik meg Csíksomlyóra, hogy a résztvevők június 7-én részt vehessenek a pünkösdi búcsún. A zarándoklat során a résztvevők imádságos énekes és tanúságtévő közösségben járják végig a Mária út szakaszait, megélve a lelki elmélyülést és a közösségi összetartozást. A zarándokokat útjuk során minden településen, minden évben szeretettel és figyelemmel fogadják a helyi közösségek, legyen szó egy bátorító szóról, frissítőkről vagy közös imáról. Ez megerősíti a zarándokokat abban, hogy a Mária út valóban összeköt, embert emberrel, falut várossal, szívet szívvel, tették hozzá. A közleményben idézték Szabó Tamást, a Mária út önkéntes elnökét, aki szerint a Mária út nem csupán egy fizikai útvonal, hanem egy lelki ösvény is, amely összeköti a zarándokokat a hitükkel, önmagukkal és egymással. A 40 napos zarándoklat különleges lehetőséget kínál arra, hogy a résztvevők mélyebb kapcsolatba kerüljenek Istennel, és megtapasztalják a közösség erejét. A zarándoklatra, illetve annak egyes szakaszaira a mariaut.hu oldalon lehet jelentkezni. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám és Fekete Gábor. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra.
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
A hajdúszoboszlói esse kiválósága Marozsán Fábián négy helyet javítva a 77. helyen áll a férfi teniszezők világranglistáján. Több mint 50 diák mérkőzött meg az Irinyi röplabda kupán Nyíregyházán. A DSI Debrecen párbajtőrözője Nagy Blanka ezüstéremmel tért haza Törökországból az utánpótlás Európa-bajnokságról. Bejutott a Deac NB2-es női röplabda csapata a felsőházi rájátszásba, történelmet írva. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A hajdúszoboszlói esek kiválósága Marozsán Fábián négy helyet javítva a 77. helyen áll a férfi teniszezők világranglistáján. A nyíregyházi Fucsovics Márton egy helyet visszacsúszott egy héttel azelőtti pozíciójához képest, így a 90. a rangsorban, amelyet továbbra is az olasz Jannik Sinner vezet. Még a második helyre feljött a Monte Carlo-ban diadalmaskodó spanyol Carlos Alcaraz. A nőknél a hajdúszoboszlói Bondár Anna a legmagasabban rangsorolt magyar teniszező, ő 7 helyet visszaesve a 98. Több mint 50 diák mérkőzött meg az Irinyi röplabda kupán. Az esemény különlegessége, hogy a versenyt a Nyíregyházi iskola végző sportszervező szakos tanulói szervezték meg. A vetélkedőre 6 intézményből érkeztek diákok. Kozma Bence játékost hallják.
Minden héten vannak csütörtökénként edzéseink, amellyel a csapatot minél jobban tudjuk fejleszteni, és ez ebben az évben sem maradt el, és próbáljuk minél összeszedettebben a csapatot arra készíteni, hogy nyerjünk.
Az Irinyi János Technikum tornatermében második alkalommal rendezték meg az Irinyi röplabda kupát. Az itt tanulók magabiztosan indultak a napnak, hiszen heti szinten röplabdáznak. A házi bajnoksághoz hasonlóan ezt a vetélkedőt is az iskola végző sportszervező szakos tanulói szervezték meg egy projektmunka keretében. Az iskola 1952 óta nagy hangsúlyt fektet a sportra. Szilágyi László intézményvezetőt hallják.
Körülbelül 35 éve sportágazati képzéseink is folynak, tehát először sportgimnázium volt, most sportszak középiskola, most sportágazati technikumunk van, és így nagyon-nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy a tanulóink folyamatosan a legmodernebb sportképzésben részesülhessenek.
A Mozdulj Debrecen iskola program részeként különböző méréseket is végeznek a fiatalok körében. Dr. Pap Csaba, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatója szerint a tapasztalat az, hogy a mozgás terén nagy elmaradások vannak.
Egyre bővülnek a programjaink, ami számomra nagyon nagy öröm, hisz ma is egy olyan programon vehetünk részt, ahol a fiataloknak lehetőséget adunk a mozgásra, lehetőséget adunk, hogy sikerélményhez jussanak, megmutathassák tehetségüket. A legfontosabb üzenete a programunknak, hogy a mozgás nem csak az egészséget, hanem a tanulást, a memóriát és a motivációt is fejleszti.
A debreceni sportiskola párbajtőrözője Nagy Blanka ezüstéremmel tért haza Törökországból az antaliai utánpótlás Európa-bajnokságról. Most őt hallják.
Próbáltunk meggyógyulni a sérülésből, betegségből a csapatversenyre. Emiatt volt talán bennünk egy kis félsz, vagy nem gondoltuk volna azt, hogy mi dobogósok leszünk, pláne azt nem, hogy döntőt fogunk vívni. Viszont végül sikerült ennyire összeszedjük magunkat, hogy végül a döntőben is egy kicsi múlott a győzelem. Szerintem mentálisan nagyon erősek vagyunk így az egész csapat szinten, és nagyon összetartóak vagyunk, szóval talán tényleg ez a mentális rész, amivel tudjuk egymást húzni és bíztatni, és ez az, ami tovább lendített mindenkit a fizikális és amúgy a mentális fáradtságon is. Talán ez a döntőre már nem volt elég, egy kicsit több kellett volna ahhoz, hogy a dobogó felső fokára álljunk, viszont elégedettek vagyunk ezzel az ezüstéremmel, szóval mindent megtettünk, és ez lett az eredmény. Most az Európa-bajnokság óta rehabilitáción volt a hangsúly, pontosan a sérülések miatt, viszont most már rákanyarodunk ténylegesen a felkészülésre, a világbajnokság felkészülésére, és addig még lesz edzőtáborunk, lesz még egy hazai válogatóverseny, viszont ez felnőtt korosztályba, szóval ez már nem számít bele a válogatásba természetesen. Ugyanezzel a csapattal vágunk neki a világbajnokságnak, és hát szép eredményt szeretnénk elérni, és én a magam nevében tudom mondani, hogy egyéniben is szeretnék minél jobban szerepelni.
Nagy Blanka a válogatott edzéseiről is beszélt.
Van egy válogatott edzésünk hetente egy Budapesten, arra szoktam ingázni. Azon kívül természetesen itthon edzek, és a erőnléti edzés, vívó edzések, és emellett még ugye az iskolában is helyt kell álljak, szóval elég sűrűek a heteim, viszont elvezem. Alapvetően hozzá kellett ehhez szokjak ehhez az életformához, viszont szerintem egész jól tudom kezelni. Most ebben az évben már azért egy kicsit nehezebb így az iskola mellett az időbeosztásomat úgy intézni, hogy iskolába is tudjak menni, és még a vívás sem sérüljön a versenyekre való felkészülés, de igyekszem minél jobban menedzselni ezeket a dolgokat. Alapvetően a sport sok mindenben segít az ilyen téthelyzeteknek a mentális oldalát egész jól tudom így kezelni, szóval ilyen szempontból nincs bennem félsz. Tényleg az, hogy maga a felkészülés az időigényes, és ugyanúgy beosztom azt is, mint az edzéseket, a tanulást is, az adott anyagokat mikor fogom megtanulni, és reméljük végére érek májusra. Debrecenben szeretnék tovább tanulni, és gyógytornász szeretnék lenni. És hát igazából ez lenne a cél, így szeretnék közel maradni a sporthoz, mindenképpen sportolókkal szeretnék foglalkozni, és ezt így tudom a legjobban megtenni, és ez az, ami érdekel.
Bejutott a Deac MB2-es női röplabda csapata a felsőházi rájátszásba, történelmet írva. Kuszkó Zsolt vezetőedzőt hallják.
Megmondom őszintén, hogy idáig mindig voltak céljaink, hogy majd feljutunk, és hogy játszhatunk idézőjelben nehezebb mérkőzéseket is, és ezt eddig nem sikerült megugranunk. Idén úgy beszélgettük a lányokkal, hogy igazából az lesz a célunk, hogy megpróbáljuk a maximumot kihozni magunkból, és mentálisan próbáljunk stabilabbá válni, mert inkább ez volt a hiányunk. Ebben nagyot léptünk előre, vagy az főleg a lányok, valamint a szakmai oldalról pedig próbáltam most, ugye egyetemi csapatról lévén szó, nehéz összeegyeztetni, hogy nincs mindig adott létszám, és most próbálom mindig egy hétre előre az adott létszámhoz igazítani az edzésünket is. Nekünk idéz ebbe azt az edzés, vagy azt az érintés számot, ami a hétre meg be van tervezve, azt meg kell csináljuk, hogy éppen szerdán lesz az a nap, amikor mi nyitást fogadunk, vagy hétfőn, az mindegy, csak ezzel a létszámhoz próbálom sakkozni, hogy ez is megfeleljen nekünk. Ez heti 4 edzés jelent nekik, ami, hát mondhatom, minden edzésünk 7:30-kor kezdődik este, és 9:45-10-re végzünk ugye a nyújtással együtt, úgyhogy ez nekik is egy eléggé elhivatottság, hogy ezt idézőjelben ingyen jönnek játszani, és ezért is hálás vagyok nekik, hogy ezt megteszik, úgyhogy ebből a szempontból az egyetemisták mellett vannak már ugye dolgozóink, és ezekbe szólnak bele néha ügyeleti rendek, vizsgák, vagy késői órák, úgyhogy ezek miatt nem mindig állandó a létszámunk minden edzésen, de azért az edzés látogatottságunk azért ez azért elég magas. Ez a felnőtt csapat, ez egy akkoriban egy medikus csapatból indult, kollégámtól Magyarics Miklóstól vettem át a medikus csapatot, és akkor elkezdtünk dolgozni, egy heti egy edzéssel mentünk, igazából medikus kupára készültünk, és aztán mondták a lányok, hogy induljunk már valamilyen versenysorozatba, és akkor lett belőle megyebajnokság, később az MB2, és azóta itt vagyunk, aztán a TAO megjelenésével lett utánpótlás bázisunk is, és ott is minden korosztályban U13-tól U20-ig képviseltetjük magunkat Deac színeibe, és mellette van ez a női felnőtt csapat, szintén a Deac. Azt tudom mondani, ez főleg női vonalon elég népszerű sport, úgyhogy alsó korosztályokban elég sokan vagyunk, és szeretik nagyon a gyerekek. Ugyanúgy a egyetemisták bázisa is elég széles, tehát ott is szervezünk mix kupákat, egyetemi versenyeket, és ott is hétről hétre több száz hallgató szereti ezt a sportágat. A lányvonalon azt gondolom, hogy vonzó. A fiúvonalon ugye sok Debrecen elég sok lehetősége van a gyerekeknek menni, és nekünk ugye, hogy ilyen negyedik, ötödikes korba tudunk rácsatlakozni erre a sportágra, ezért abból a szempontból jó, hogyha valaki már ott valamilyen sport előélete van, akkor igazából ezt megismerkedik vele technikailag, megtanulja, és akkor utána meg valószínű megszereti, mert amúgy egy nagyon szerethető sport. Nehéz oktatni, tehát oktatásilag nem vagyunk könnyű helyzetben. Ugye nem egy ilyen labdabirtokló sportágról beszélünk, hanem jön a labda, megy a labda, úgyhogy ebből a szempontból egy kicsit nehéz, de sok munkával azért ez szépen alakítható. Nem kontaktsporták, tehát ebből a szempontból jó. Tehát, hogyha megismerés tudja kontrollálni a labdát valamilyen szinten, akkor azt gondolom, hogy ez egy élvezetes sport, tehát akkor az inkább ott tartja, az én véleményem szerint. A lemorzsolódás itt nálunk annyira nem jellemző. A tanulás mellett próbáljuk úgy csinálni az egyesületnél is, hogy 3 edzés van egy héten, általában nagyobbaknál van 4, és ugye a tanulás is fontos, tehát amellett próbáljuk ezt úgy medelbe tartani, hogy akár egy felnőtt csapatnál is ez üzemeltethető legyen.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma a mezőnyárádi Boldog Sándor István katolikus